Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 130. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 130. Zsoltárunk első versét énekeljük, amely így kezdődik: Te hozzád teljes szívből. Megkezdett Zsoltárnak, a 130. Zsoltárunknak énekeljük további verseit. A második vers így kezdődik: Ha Uram bűnünk szerint minket büntetnél meg.
Amen.
a mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön és legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg hitvallásunknak, a második helvét hitvallásnak a 18. fejezetéből soron következő szakasz, amely az Anyaszentegyház szolgáiról, azok rendeltetéséről és kötelességeiről szól. Isten szolgákat használ fel az egyház szervezésében. Isten avégre, hogy magának egyházat gyűjtsön vagy szerezzen, s azt kormányozza és megtartsa, mindig felhasznált szolgákat, ma is felhasználja, és a jövőben is fel fogja használni őket, amíg csak egyház lesz a földön. Tehát az egyházi szolgák eredete, felhatalmazása és tiszte, igen régi és isteni, nem pedig új és emberi rendelés. Az egyházi szolgák rendelése és eredete. Tudna ugyan az Isten közvetlenül a maga hatalmával egyházat gyűjteni maga köré az emberek közül, de jobban tetszett neki az emberek között az emberek szolgálata által munkálkodni. Ezért az egyházi szolgákra nem úgy kell néznünk, mint akik csak maguk által szolgák, hanem mint az Isten szolgáira, mint akik által Isten munkálja az emberek üdvösségét. Ezért intünk mindenkit. Vigyázzunk, hogy ami megtérésünkre és tanítatásunkra vonatkozik, azt ne tulajdonítsuk a Szentlélek titkos erejének, hogy azáltal az egyházi szolgálatot megfosszuk jelentőségétől. Mert jó, ha mindig visszaemlékezünk az apostol szavaira, mi módon hisznek abban, aki felől nem hallottak, mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által. Isten ígéjét a Királyok első könyvének 11. fejezetéből olvasom, az első verstől kezdődően, ahol ezeket találjuk megírva. Salamon király sok idegen asszony szeretett a Fáraó leányán kívül, moábiakat, ammóniakat, edómiakat, szidóniakat és hettitákat, olyan népekből valókat, amelyekről ezt mondta az Úr Izrael fiainak, ne keveredjetek közéjük, és ők se keveredjenek közétek, mert az ő isteneikhez hajlítják szíveteket. Ezekhez ragaszkodott Salamon szerelemmel. Volt neki 700 főrangú és 300 másodrangú felesége. Feleségei elhajlították a szívét. Így történt, hogy Salamonnak a szívét vénségére más istenekhez hajlították feleségei, és szíve nem volt teljesen Istené, az Úré, mint volt apjának, Dávidnak a szíve. Mert Salamon Astóretet, a szidóniak istenét, és Milkómot, az ammóniak bálványát követte. Olyan dolgot tett Salamon, amit rossznak lát az Úr, és nem követte olyan tökéletesen az Urat, mint apja, Dávid. Akkor épített Salamon áldozó halmot, a Jeruzsálemben szemben levő hegyen Kemósnak, a moábiak bálványának és Moloknak, az ammóniak bálványának. Így tett Salamon a többi idegen asszonya kedvéért is, akik a maguk isteneinek tömjéneztek és áldoztak. Megharagudott azért az Úr Salamonra, mivel elhajolt a szíve az Úrtól, Izrael istenétől, aki kétszer is megjelent neki, és erre nézve azt parancsolta neki, hogy ne kövessen más isteneket. De ő nem tartotta meg, amit az Úr parancsolt. Akkor ezt mondta az Úr Salamonnak, mivel ez történt veled, és nem tartottad meg a velem kötött szövetséget, sem rendelkezéseimet, amelyeket adtam neked, Azért én ki fogom szakítani kezedből az országot, és a szolgádnak adom. De apádért, Dávidért, nem a te napjaidban teszem ezt. Fiat kezéből fogom kiszakítani. És nem az egész országot szakítom ki, egy törzset adok a fiadnak, szolgámért, Dávidért, és Jeruzsálemért, amelyet kiválasztottam. Isten áldása legyen rajtunk, akik együtt vagyunk, hogy meghalljuk az ő hozzánk való személyes üzenetét, adja, hogy ebben az órában megérthessük mindazt, amit szeretne nekünk elmondani. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Köszönjük te neked, mennyei édesatyánk, hogy hozzád mindig kiálthatunk. Jöhetünk hozzád a siralmas mélységekből, mert olyan Isten vagy, aki hallod a mi könyörgésünket. Olyan Isten vagy, aki azt mondtad, még a szánkon sincsen a szó, de te már tudod, hogy mire van szükségünk. Most arra kérünk téged, hogy taníts meg bennünket kérni, taníts meg bennünket arra, hogy merjünk hittel segítségül hívni téged. És azért is fohászkodunk te előtted, hogy részesíts bennünket a szabadulásnak kegyelmében és örömében. Engedd, hogy átélhessük és megtapasztalhassuk azt mindnyájan, hogy nincs az a mélység és nincs az a messzeség, ahonnan te ne tudnál bennünket fölemelni, magadhoz vonni. Most ezért fohászkodunk, hogy ebben az órában hadd lássunk téged, és hadd halljuk a te szavadat, hadd legyen egészen személyessé számunkra mindaz, ami elhangzik, és hadd vegyük tőled jövőnek. Végezd el azt a csodát, amelyet szent lelked által el tudsz végezni, hogy a hirdetett erőtlen emberi szó a te szavaddá válik közöttünk. Szólj hozzánk, Urunk, és adj értelmet a mi itt létünknek ezáltal. Amen. Helyünket foglaljuk el, kedves testvérek, és az ige hirdetés hallgatására készülve a 251. számú dicséretünk első versét énekeljük. A 251. számú dicséretünk első verse így kezdődik: meghódol lelkem, te néked nagy felség. Királyok első könyvének 11. fejezetéből, a 9. versből, ahol ezt olvassuk: megharagudott azért az Úr Salamonra, mivel elhajolt szíve az Úrtól, Izrael Istenétől, aki kétszer is megjelent neki, és erre nézve azt parancsolta neki, hogy ne kövessen más isteneket, de ő nem tartotta meg, amit az Úr parancsolt. Kedves testvérek, az előző két vasárnapon Salamon történetével foglalkoztunk. Két héttel ezelőtt Dávidról, az ő apjáról olvastunk, aki hagyatékot hagyott fiának, És ez a hagyaték egy rövid és mégis életre szóló tanács volt. Azt mondta fiának, tartsd meg a szívedben az Urat, álljon ő mindig középen a te életedben, ne felejtkezzél meg róla. Aztán azt mondta a fiának, hogy engedelmeskedj az Úrnak, amikor megérted az ő akaratát, akkor cselekedd is azt meg, és ehhez kapcsolódott egy ígéret, hogyha mindezt megteszed, akkor megmaradhatsz házad népével. Az Úr meg fog téged áldani, és nem csak téged, hanem a te utódaidat is. Aztán láttuk az elmúlt vasárnap Salamon életét, aki királysága kezdetén, nagyon fiatalként, amikor odaállhatott Izrael népének élére, fontosnak tartotta az atyai örökséget, az atyai hagyatékot, és áldozatot mutatott be Istennek. Még nem sok minden történt az ő királysága és uralma alatt, de megmutatta, hogy Isten fontos az ő számára, komoly áldozatot mutatott be Istentől, és Isten választ is adott ennek az embernek, hiszen egy életre szóló nagy lehetőséget kapott Istentől, kérj, amit csak akarsz. Mivel Salamon alázatos ember volt, ezért Istentől bölcsességet kért, és Isten válasza egy rendkívül nagyvonalú válasz volt, Salamon, nem csak bölcsességet adok neked, nem csak azt adom neked, hogy ragaszkodjál hozzám, hanem megadom neked azt is, amit nem kértél, megadom neked a vagyont, a gazdagságot, a békességet. Azt gondolhatnánk Salamon életéről, hogyha valaki ilyen örökséget kap, hagyatékul, ha valaki maga nem csak hagyatékul kap egy ilyen örökséget, hanem magától, Istentől kap ígéretet, áldásokra nézve, és ismeri is annak a feltételét, hogy a mindenható Isten áldásai eljussanak hozzá, akkor az az ember tökéletes életet élhet. Semmi másra nem kell figyelnie, semmi másra nem kell foglalkoznia, csak azzal, hogy keresse az Úr akaratát, engedelmeskedjen neki, Istentől megkap mindent, amire szüksége van. Egy olyan élet út kezdete lehetett volna ez, amelyre talán sok fiatal, meg idős ember is vágyik, a tökéletes életút, amelyben megvan a bölcsesség, megvan a szellemi, lelki háttér, és megvan hozzá minden külső adomány is. Egy jó élet, egy tökéletes élet. Úgy tűnik, hogy Salamon életében a dolgok sokáig így is mentek. Hiszen ahogy olvasgatjuk az ő történetét a királyok első könyvéből, azzal találkozunk, hogy Isten valóban adott neki bölcsességet, és mivel hűséges volt Istenhez, Isten gazdagságot is adott neki. Olyan gazdagságot, amelynek világhíre volt, messzi országokból jöttek el megcsodálni mindazt, amit Salamon bölcsességével, Isten kegyelméből elnyert, megépített. Azonban a Biblia egy reális könyv. Ha úgy fejeződne be ez a történet, hogy boldogan élt, amíg meg nem halt, akkor bárki mondhatná azt, hogy a Biblia egy mesekönyv. Mert mesébe illő dolog az, ami Salamonnal történt. De a Biblia mindig reális dolgokat tanít nekünk. És így nem titkolja el a Szentíró azt sem, hogy Salamon élete nem volt tökéletes élet. Nem volt mindig és nem volt mindenben tökéletes élet. És ezzel egyúttal a Szentírás int és figyelmeztet is bennünket, minden korszak Isten követő embereit, hogy amíg a földön élünk, Mindig ki vagyunk téve kísértéseknek. Törekedhetünk arra, hogy az Istennek tetsző, tökéletes életet éljük, de bűnös természetünk alkalmat ad arra, hogy az ördög kísértsen bennünket, és legyünk reálisak önmagunkkal szemben is, valljuk meg, nem csak kísért bennünket az ördög, hanem gyakran el is buktat, megvezet bennünket. Hamis az a keresztény tanítás, amelyik meghirdeti itt a földi tartózkodásunk alatt a tökéletes életet. Mert csak egy dologgal nem számol magával az emberrel, aki tökéletes életet szeretne élni, de önmagában tökéletlen. Nem alkalmas arra, hogy itt a Földön tökéletes életet éljen. A legtöbb ember azt gondolja, ha meg lenne minden gazdagság, ha nem volnának anyagi problémáim, akkor sokkal közelebb kerülnék ahhoz, hogy tökéletes életet tudjak élni. Mert sokan úgy gondolják, hogy a piszkos anyagiak akadályoznak meg bennünket abban, hogy tökéletes életet éljünk. Ha nem kellene ennyit dolgozni, ha a keresetemből megélnék, akkor többet jönnék templomba, akkor többet foglalkoznék az Istennel. És tudjuk, ismerjük ezt a sort, mert találkozunk vele. Talán mi magunk is készítettünk már önmagunknak ilyen ha, majd akkor mondatokat és programokat. De Salamon élete intő példa számunkra. Egy olyan ember, akinek megvolt mindene, akinek a gazdagsága világhírű gazdagság volt, egy ilyen ember is kísérthető maradt, és ahogy a Szentírás nagyon reálisan leírja nekünk, nem csak kísérthető ember maradt, hanem egy elbukott emberré is lett Salamon. Érdemes ezért egy kicsit körüljárnunk az ő életének végét, és megnéznünk azt, hogy mi az, amit az ő életének bukásából megtanulhatunk. Azt olvassuk, hogy bizonyos dolgokban Salamon elkezdett elfelejtkezni Istenről, pontosabban, ha nagyon ragaszkodunk a Szentírás szövegéhez, akkor kimondhatjuk egy erősebb kifejezést is, hogy Salamon engedetlenné vált Istennel szemben. Talán azért, mert nagyvonalú akart lenni, talán azért, mert nem akart együgyűnek látszani, szembeszállt az Isten akaratával. Azt olvasjuk, így mondja a Szentíró, hogy Isten kétszer is megjelent Salamonnak, és megintette Salamont abban, amiben Salamon kísérthető volt. Azt mondta Salamonnak, hogy ne kövess más isteneket. De Salamon nem tartotta meg, amit az Úr neki parancsolt. Salamon nem azzal nyitott az Istennel szembeni engedetlenségben, hogy rögtön nemet mondott Istennek. Hanem azzal nyitott Salamon, hogy engedett a kor szokásainak, és azt gondolom, hogy mindannyian megdöbbenünk, amikor ezeket a számokat halljuk. Volt neki 700 főrangú és 300 másodrangú felesége. Hadd mondjuk el, hogy amit azt gondolom mindenki tud, hogy abban a korban egy király nem úgy házasodott, mint ahogy ma az emberek nagy többsége. Egy csomó házasság csupán a kor szokásának megfelelő diplomáciai cselekvés volt, ezzel fejezték ki az elkötelezettségüket, ezzel fejezték ki a tiszteletüket a király felé, mások, akik tisztelték őt, hogy asszonyokat adtak a király háremébe, akik hivatalból a király feleségei lettek. De nem szeretném Salamont fölmenteni. Mert hogy a Szentíró abban is reális, hogy leírja nekünk azt, hogy Salamon szerette ezeket a nőket szerelemmel. Szóval nem csak arról volt szó, hogy volt egy hárem, ahol gyűltek az asszonyok, a névleges feleségek, hanem arról volt szó, hogy Salamon szerette a szexualitást, az erotikát, Salamon szerette az élvezeteket, és amikor tulajdonképpen talán nem tudott korlátokat állítani maga elé, hanem úszott a kor szokásával, akkor már engedetlenségben volt. Hiszen az az Isten, aki nekünk templomot épített, az az Isten, aki megjelent Salamonnak többször is, az az Isten soha nem engedte meg a többnejűséget. Isten nem szabott határt a szexualitásnak, az élvezeteknek, de adott egy keretet ennek, amelyet házasságnak nevezünk mind a mai napig. És ennek ott lett volna a helye Salamon életében. Salamon nagyvonalú volt, úgy gondolta, hogy ő megteheti, hogy sok felesége van, és mivel bizonyára sok csinos nő vette körül, élt is azzal a lehetőséggel, amit az ő háreme biztosított. Szerette őket szerelemmel. Elkötelezett volt ezek felé, az asszonyok és nők felé. És ahogy mondtam, már itt megkezdődött az ő engedetlensége. Aztán, ahogy ez lenni szokott, és talán mindannyian tudjuk és ismerjük a Szentírásnak ezt a belső törvényszerűségét, amit Isten kijelent nekünk, ha az ember elkezd engedetlenkedni Istennel szemben, az újabb és újabb engedetlenségekbe viszi bele az engedetlenkedőt. Mivel Salamon szerette ezeket az asszonyokat, ezek elkezdtek duruzsolni az ő fülébe, és elkezdték mondani a kívánságaikat a király felé. Amik a kezdetben talán Salamon részéről ellenkezést váltottak ki, idővel azonban azt olvassuk, hogy ahogy hajlott az ő kora, engedékenyé vált. És ezek a nők, akik mindenféle pogány népek lányai voltak, meggyőzték Salamont arról, hogy építsen nekik pogány kultuszhelyeket, ahol ők a saját isteneiket imádhatják, és belevonták szép csendesen Salamont a pogány kultusz támogatásába, és ha szó szerint értelmezzük a leírtakat, akkor belevonták Salamont a pogány kultuszok gyakorlásába is. Részesévé lett Salamon mindannak a pogányságnak és istentelenségnek, amit az ő asszonyai hoztak oda, és ez azt jelentette, hogy Salamon minden egyes lépéssel az ő urától, Istenétől egyre jobban elszakadt. Nem bontotta le a jeruzsálemi templomot, az is ott állt, ott is folyt az Isten tisztelet, gondolom, hogy ott is részt vett a dolgokban, de a szívében egyre távolabb került ettől az Istentől, akit ott tisztelt, mert ment azok után, az Istenek után, amelyekről elhitte, hogy talán azok is segíthetnek. Áldozó halmokat épít az asszonyok kedvéért és szerelméért, és ezzel egyre messzebb kerül az élő, az igaz és az egyetlen Istentől. Amikor látjuk az ő életét, testvérek, akkor felénk is intő üzenetet fogalmaz meg mindaz, amiben Salamon belekeveredett. Minden időszak és korszak hívőit inti és figyelmezteti ez a szakasz arra, hogy milyen veszedelmes dolog elfelejtkezni Istenről, vagy nagyvonalúnak lenni Isten szavával. Egy olyan korban élünk, amikor Isten szavához kizárólag ragaszkodni, maradiságnak, konzervatívságnak és mindenképpen negatív dolognak tűnik. Egy olyan korban élünk, amely mindent befogad és mindent el akar fogadtatni, a kereszténységgel is, a hívő emberekkel is. És legyünk reálisak, egy olyan világban élve, amely mindennek helyet ad, mindennek teret ad, egy ilyen világ kísértő tüzében élve nem könnyű megállni Isten mellett. Ahogyan Salamon életében, úgy gyakorlatilag ma is a keresztények életében sokszor bekövetkezik ez a keveredés. Pedig Isten azt mondja nekünk, ne keveredjetek. Ne keveredjetek. Ne legyetek közösségben semmivel, ami idegen tőlem. Ne vállaljatok közösséget a hazugsággal. És ez nem mindig olyan egyszerű. Megállni Isten előtt, és azt mondani, Uram, én még a tied vagyok. Uram, bármit kérsz és bármit mondasz, én azt megcselekszem. Uram, segíts meg engem, hogy a világ kísértéseinek kereszt tüzében megállhassak. Ki sem merjük mondani sokszor ezeket az imádságokat, mert úgy gondoljuk, nincs rájuk szükség. Nincs rájuk szükség. Belefér. Ahogyan talán ezt gondolta Salamon is, ez még belefér. Megítéljük a kísértéseket, és megmagyarázzuk a cselekedeteinket. Salamon életpéldája intés figyelmeztet bennünket, hogy előbb-utóbb a mai ember is, a mai keresztjén is megszeretheti ezt a világot, beleszerelmesedhet abba a világba, amely nem az Isten világa, amely világból Isten őt kivezette, és ez meghatározóvá válhat az életében. Van olyan, hogy egy keresztjén életében Isten csak formalitás. És oda kerülnek Isten mellé más istenek. Más gondolatok, amelyeket az engedélyékenységünk kapcsán beengedünk az életünkbe, megszeretünk az életünkben, és nem is vagyunk hajlandóak róla lemondani. Ugye milyen sokszor mondjuk ezt, minél idősebbek vagyunk, én már nem tudok megváltozni. Fogadjon el engem a világ olyannak, amilyen vagyok, és ha nem is mondjuk ki, benne van ebben az, fogadjon el engem Isten is olyannak, amilyen vagyok. Vegye tudomásul az Isten, hogy én ilyen vagyok. Én szeretek más dolgokat is rajta kívül. Ez a fajta mentalitás, és ez a fajta nagyvonalúság nem közelebb vezet bennünket Istenhez, hanem egy olyan útra vezet, amelyen távolodunk Istentől. Akkor is távolodunk tőle, ha személy szerint itt vagyunk még a templomban. Akkor is távolodunk tőle, ha úgy tűnik, hogy mi Istennel kapcsolatot ápolunk. Salamon elindult ezen az úton, és annak ellenére, hogy Isten abban a kegyelemben részesítette, hogy kétszer is megjelent neki, és intette őt, Salamon engedetlen maradt. Nem tudom, hogy a mi útjainkon Isten hányszor jelent meg nekünk, és mivel intette és figyelmeztetett bennünket arra, hogy nem jó úton vagyunk, de mindenképpen el kell csendesednünk és gondolkoznunk azon, hogy mindazok a dolgok, amelyeket mi kimondunk, mindazok a dolgok, amelyek teret kapnak az életünkben, vajon Isten előtt megállnak-e? Mert azt látjuk, hogy Salamon életében a dolgok nem így értek véget, hanem ennél még szomorúbban. És ebben is reális a Szentírás. Egyszer eljött Isten kegyelmének és türelmének a vége. És miután figyelmeztette Salamont, aki nem akart rá hallgatni, megjelent az Úr, és azt mondta Salamonnak, elveszem tőled. Elveszem tőled, amit neked adtam. És másnak fogom adni. Olyannak fogom adni, Salamon, aki nem a tied. Nem annak adom, akinek te szeretnéd továbbadni, hanem egy szolga fogja kapni. Aztán azt mondja Isten, veled mégis kegyelmet gyakorlok. Annyiban, hogy nem most hajtom végre az ítéletemet a te királyságodnak az idejében, hanem majd a te fiadnak idejében következik ez be. Salamon, egy törzs marad a tied, a te családodé. Ennyi lesz a királyságodból. Döbbenetes Istennek ez a kijelentése, és ez a fajta ítélet hirdetése. Döbbenetes az, hogy Salamon engedetlensége ilyen következményeket vont maga után, de nagyon is reális. Nagyon is reális, mert hogy mindez be is következett. Pontosan úgy, ahogy Isten mondta, amikor Salamon meghalt, akkor rögtön összevesztek az országban azon ketten, hogy ki legyen az utód, és miután Salamon fia végül magához ragadta a királyi trónt, a törzsek nagy része kihátrált mögülle. És azt mondta, akkor legyél annak a törzsnek a királya, amelyikből te származol. Mi pedig másik királyt választunk magunknak. A salamoni birodalom egy szempillantás alatt omlott össze. És ha megkérdezzük miért, akkor visszajutunk Salamon életéhez, az ő engedetlenségéhez. Sokan úgy gondolják, hogy az ő engedetlenségükön nem sok minden múlik. Az én életem. Ugyan milyen hatása lehet ennek másra? Sokszor így gondolják a fiatalok, az én életem, az én fiatalságom. Tök mindegy, hogy mit csinálok. Nem érdekes. Nem lesz ennek hatása másra. De később, amikor majd összeházasodnak, amikor gyermeket válnak, akkor kiderül, hogy mindennek van hatása. Mindennek van következménye. Talán lelki, talán testi következmény. Sokan úgy gondolják, hogy az én családom az én családom. Annak, amit csinálok, nincs következménye. Pedig van következménye. Amikor generációk nőnek föl, és talán nem kapják meg azt a szeretetet, figyelmességet, ami járna nekik. Mindennek van következménye. Mintát látnak maguk előtt. És amikor oda kerül majd a sor, hogy ők legyenek szülőkké, akkor talán a látott minta alapján fogják tenni azt, amit tesznek. Sokat sopánkodunk azon, hogy milyen ez a mai fiatalság. Fekete pólóba járnak. Makancsokba télen, nyáron. Szörnyű zenét hallgatnak. És sokszor azt érzem, hogy mi szülők, felnőttek, függetlenítjük magunkat ettől a világtól. És széttárjuk a kezünket, nem értjük ezeket, hogy miért ilyenek. Testvérek, mindennek van következménye. A fiatalok nem azért olyanok, mert az nekik mindig jó. Azért olyanok, mert mi valamilyenek voltunk, és vagyunk velük szemben. És mivel a mi bűneinknek vannak következményei, ezért ő rajtuk láthatjuk azt, amit mi nem teszünk meg. Talán ezért keresik máshol azt, amit tőlünk nem kaptak meg. Talán ezért hajtják azokat a dolgokat, amiket otthon kellett volna megkapni a családi körben. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy életünkben mindennek van következménye, és nagyon sok dolognak olyan következménye van, ami magánéletünkben, ami elhat másokra. Másokra elhat. Isten figyelmeztet ma bennünket. Arra figyelmeztet bennünket, hogy van egy csodálatos örökségünk. Ez a csodálatos örökség pedig Jézus Krisztus szava, aki azt mondja, hogy kövessük őt. Mert aki őt követi, azért az életnek a világossága. Semmi mást nem mond nekünk Jézus Krisztus. Ez az ő hagyatéka felénk. Kövess engem! Mindannyiunk életében napról napra meg kell hozni egy döntést, hogy én kit követek. Salamonnak is meg lehetett volna hoznia, nem csak fiatalságában, hanem öregségében is ezt a döntést. Sok kísértés vesz engem körül, de engedek annak a hagyatéknak, amit apámtól kaptam. A szívemben tartom az Urat. Engedelmeskedek neki, És ennek is lesz egy következménye, megmaradsz te, és megmarad a te néped, azt mondta Isten. Salamon rosszul döntött. Másokat követett, és ennek is meg lett a következménye. Van olyan, hogy egy hívő ember élete boldogtalanná válik? Van-e olyan, hogy egy hívő ember élete kiüresedik? Van olyan, hogy egy hívő ember életének szomorú következményei vannak? Ahogyan mondtam, a testvéreknek a Biblia nagyon reális. Van ilyen. És ha te vagy én engedetlenek vagyunk Istennek, ha a szívünk közepéből őt félreállítjuk, ha más körül oda és másnak engedünk, legyen az a kor szava, a feleség szava, a fér szava, legyen az bárkinek a szava, akkor előbb-utóbb olyan utakat fogunk járni, amelyeknek a vége és a következménye veszedelem és szomorúság. Adja az Úr, hogy miközben látjuk Salamon életét, aki minden hibájával együtt mégis Istennek választott embere volt, és hiszük, hogy noha súlyos következménye lett az ő életének, Isten kegyelme mégis megtartotta ezt a királyt. Adja Isten, hogy amikor látjuk az ő életét, akkor józanodjunk és eszmélődjünk. Mindenféle engedetlenségünkből, mindenféle feledékenységünkből, mindenféle nagyvonalúságunkból, mindenféle olyan dologból, ahol talán magunk is tudjuk, hogy szembe megyünk az Isten akaratával, mert Salamon élete mutatja, hogy mi ennek a következménye. Adja az Úr, hogy azt az utat járjuk, amelynek a következménye az áldás, nem csak a mi életünkön, hanem azoknak az életén is, akik ránk bízattak. És szabadítson meg bennünket mindenféle engedetlenségünkből. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk Isten igéjére a 445. számú dicséretünk első versének éneklésével. A 445. számú dicséretünk így kezdődik: Szólsz hozzám, Istenem. Köszönjük, Urunk, hogy Te ma is szólsz hozzánk, és intesz, figyelmeztetsz bennünket, hogy minden olyan út, ahol nem Te jársz előttünk, a veszedelembe vezet. Engedd, Urunk, hogy ne keményedjünk meg, amikor a Te intő szavad elérkezik hozzánk, hanem munkálja szívünkbe bűnbánatot, és az igaz megtérésre való készséget. Munkáld bennünk, Urunk, az igazi szabadság után való vágyakozást, hogy tudjunk és merjünk nemet mondani mindarra, ami nem tőled van. Ez a világ olyan sok minden területen lopódzik be a mi életünkbe, és olyan sokszor válunk engedékenyekké, nagyvonalúakká, szemben a te akaratoddal. Olyan sok más kerül oda a te személyed mellé, és nem uralkodsz már, nem vagy már első, nem vagy már mindenható. Köszönjük, hogy most józanítani szeretnél bennünket. És eljössz, hogy intsélj és figyelmeztessél bennünket a megtérésre. Adjad, Urunk, hogy megtérhessünk, amikor Te keresel és szólsz hozzánk. És adjad, hogy megnyílhasson a mi szívünk Te előtted. Kérünk, emlékezzél meg rólunk, mindabban az élethelyzetben, amiben vagyunk. És könyörüljél meg rajtunk, hogy amire szükségünk van, azt elvehessük tőled, és elnyerhessük tőled. Taníts meg bennünket imádkozni, hittel megszólítani téged, és várni a te válaszodat. Így kiáltunk te hozzád most gyászoló testvéreinkért, hogy gyászukban, szenvedésükben állj melléjük, és tanítsd őket. Tanítsd őket imádkozni és könyörögni, hogy elvehessék tőled a vigasztalást és a békességet. Urunk, tudod, hogy mire van szükségünk, mert ismered a mi életünket. Engedd meg nekünk, hogy föl tudjuk tárni te előtted őszintén, mindazt, ami a szívünkben van. Köszönjük neked, hogy megőriztél és megtartottál bennünket, és köszönjük, hogy így bízhatjuk rád életünket, népünket, gyülekezetünket, az elkövetkezendő héten is. Álljunk mellénk, és járj előttünk. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi bélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvérek, szeretettel hirdetem gyülekezeti alkalmainkat. Ma délután 5 órai kezdettel a 20-on túliak Biblia óráját tartjuk, itt a gyülekezeti termünkben. Ránk következendő kedden este 6 órakor Biblia órát tartunk ima közösséggel, ahol az apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. fejezetével foglalkozunk majd, ezzel ennek olvasásával készülhetünk az alkalomra. Csütörtökön délelőtt 10 órakor nyilvános istentiszteletet tartunk a Derűs Alkony gondozóházban. Péntektől vasárnap délutánig gyülekezeti hétvégét tartunk Csolnokon, ezért a pénteki alkalom, ifjúsági alkalom elmarad, valamint a jövő vasárnapi 20-on túliak Biblia órája is. Szomorú szívvel jelentem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten, 4-én csütörtökön, 14 órai kezdettel az Óbudai temetőben utolsó földi útjára kísértük Tári Pál 75 esztendős atyánk fiát. 5-én pénteken, szintén 14 órai kezdettel a Tamás utcában búcsúztunk Földesi József 78 esztendőt élt atyánk fiától. Isten vigasztaló kegyelmébe ajánljuk az itt maradt hozzátartozókat, és egyúttal szeretettel hívogatjuk és várjuk is őket közösségünkbe. Azt is el kell mondjam a testvéreknek, hogy egyel kevesebben leszünk itt a templomban az elkövetkezendő időkben. Nagy hirtelenséggel ment el közülünk dr. Pásztor István testvérünk, aki minden vasárnap itt szokott közöttünk lenni, feleségével, Gyöngyikével. Talán azért nem ismerik így név alapján őt, mert csendes ember volt. Az elmúlt héten, kedden reggel ment el közülünk, majd ki fogjuk tenni a gyászjelentést, amely a temetéséről tájékoztat bennünket. 79 éves volt, de minimum 10 évet letagadhatott volna a korából egy körülbelül én magasságom beli őszhajú bácsiról van szó, valahol azon a környéken szoktak ülni feleségével, gyöngyikével. Isten vigasztalásában ajánljuk az ő itt maradt családtagjait is. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy akik a felnőtt konfirmációra jelentkeztek, azok a mai Isten tisztelet után maradjanak itt egy megbeszélésre, majd ide az oldalsó terembe hívjuk és várjuk őket. Hadd mondjam ezzel kapcsolatban azt, hogy minden olyan felnőtt testvérünk előtt nyitott ez a lehetőség, aki valamikor gyermekkorában megkeresztelkedett bárhol, bármilyen felekezetnél, de nem konfirmált. Minden olyan gyülekezeti tag előtt is nyitott ez a lehetőség, aki szeretné esetleg föleleveníteni mindazokat az ismereteket, amelyeket talán fiatalon megszerzett, de azóta valahol a homályba vesztek. És egyúttal hadd mondjam azt is, hogy egyházunk rendje és szokása az, hogy az úrvacsorai közösségbe azokat a testvéreket hívjuk és várjuk elsősorban, akik valamilyen módon a hitükről vallást tesznek itt a gyülekezet előtt, gyakorlatilag a konfirmáció ennek az alkalma. Úgyhogy ha valaki úgy érzi, hogy szeretné ezt rendezni, annak is nyitva van ez a lehetőség, hogy jöjjön közé. Heti egy alkalmat jelent a felnőtt konfirmációs tanfolyam, heti egy alkalommal, mivel felnőttekről van szó, általában az esti órákban találkozunk, és nyilván a vasárnapi istentiszteleteken való részvételt szoktuk kérni. Ennek a tanfolyamnak a jövő nyár elején lesz vége, a megszokott időben, amikor konfirmációs vizsgát tesznek a fiatalok, akkor konfirmálnak a felnőttek is. Hirdetem a testvéreknek az iratterjesztésünket, az énekkarosoknak azt, hogy az Isten tisztelet után próba lesz a karzaton. Mindazok számára, akik a gyülekezeti csendes hétvégére jelentkeztek, a kiáratnál fogunk osztani egy ilyen A4-es lapon, vagy A4-esnek a felén egy némely tudnivalókat. Azt kérem mindenkitől, aki jelentkezett előzetesen erre a hétre, tehát akik jelentkeztek, hogy Szilviától a kiáratnál vegyenek egy ilyen lapot, azért nem mondom el, mert rajta van minden, amit tudnunk kell. Egyetlen egy dolgot emelnék ki, hogy pénteken 17:30-kor el fogunk innen indulni a templom környékéről Csolnokra, ahol ez a csendes hétvége fog zajlani, tehát addigra mindenki érjen ide. Hát 17:45-ra legyünk itt, hogy 17:30-kor el tudjunk indulni. A többi a papíron szerepel. Kedves testvéreknek szeretném azt is hirdetni, hogy mivel a jövő vasárnap a hónap második vasárnapja, és a hónap második vasárnapján a parókia építés hitelének törlesztésére adakozunk, így kérjük a testvérek jövetelét és áldozatát. Hozzuk áldozatunkat, adományunkat hálaadással és jó szívvel, hiszen azt mondja a Szentírás, hogy a jókedvű, a jó szívvel adakozó embert szereti az Isten. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket zárjuk énekkel, a 445. számú dicséretünknek 5. és 6. versét énekeljük. A 445. számú dicséretünk 5. verse így kezdődik, más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességed. Thank you.